fejükben akkora volt a lárma, hogy a nyitott ajtón át kihallatszott az utcára. Ahogy megrébe nézett a helyiségbe, megpillantotta Pétit Louis-té, a fűtő körül 4-5 újonc ácsorgott, ő meg nagy hévvel magyarázott nekik valamit. De Megré csak ment tovább. Sőt, amikor a tulaj integetni kezdett neki, még meg is szaporázta a lépteit. 5 perccel később már be is csöngetett a kórház kapuján. Az alorvos még fiatalember volt. A panyókára vetett fehér köpeny alatt látni lehetett a jól szabott öltönyt, a feltűnő nyakkendőt. A rádiós. Ma reggel én mértem meg a lázát meg az érverését. Aggodalomra semmi oké. És tudatánál van? Szerintem igen. Szólni ugyan nem szólt hozzám, de folyton rajtam volt a szeme. Lehet vele komoly dolgokról beszélni. A fiatalember bizonytalanul széttárta a karját. Miért ne lehetne? A műtét sikerült, láza nincs. Akkor benéz hozzá. Pierre Letzlinche ott feküdt egyedül a szűk kórterem fehérre mázolt falai közt, a párás melegben. Fejét a belépő Megré felé fordította, szembogara tiszta volt, tekintete nyugodt. Láthatja, nálunk jó kezekben van. Egy hét múlva már fel is kelhet. De lehet, hogy sántítani fog, mert a csípőnél átvágtuk az egyikint. És kímélnie kell magát. Akkor most egyedül hagyom magukat. Volt ebben valami hihetetlen. Előző nap, véresen, piszkosan, behoznak ide egy valóságos emberi roncsot, akiben alig pislákol az élet. Most pedig Megré patyolat fehér ágyat, egy kicsit fáradt, egy kicsit fakó arcot, de végre megbékélt szempárt látott maga előtt. És mintha valami bölcs derű sugárzott volna ebből a tekintetből. Megré hirtelen elbizonytalanodott. Fel alá járt a szobában, egy pillanatra odanyomta homlokát az ablaküveghez, amelyen átlátni lehetett a kikötőt meg a halászhajót a fedélzeten sürgőforgó piros zubbonyos matrózokkal. Van annyi ereje, hogy beszélgessünk egy kicsit? Kérdezte hirtelen Megré, és az ágy felé fordult. Letzlinche biccentett. De azt, remélem, tudja, hogy hivatalosan nem én foglalkozom az üggyel. Jorisem barátom kért meg rá, hogy húzzam ki magát a csávából. Hogy bizonyítsam be, hogy maga ártatlan. Nos, bebizonyítottam. Nem maga ölte meg Fallut kapitányt. Megré nagyot sóhajtott. Majd, hogy végre pontot tehessen ennek az egész ügynek a végére, azonnal a közepébe vágott. Mondja meg nekem, de őszintén, tulajdonképpen mi történt azon a harmadik napon, hogy halt meg Jean-Marie. Nem akarta másik szemébe nézni. Hogy mégis elfoglalja magát valamivel, jól megtömte a pipáját, majd mivel még akkor sem kapott választ, ezt dünnyögte. Már besötétedett. Csak Fallut kapitány volt a fedélzeten, meg maga. Egymás mellett álltak. Nem, dehogy. A kapitány a tatfedélzeten járkált. Igen. Épp akkor léptem ki a kabinomból. Nem vette észre, hogy ott vagyok. Kíváncsi voltam rá, hogy mit csinál, volt valami szokatlan a viselkedésében. Akkor még nem tudta, ugye, hogy nő van a hajón. Akkor még nem. Inkább arra gyanakodtam, hogy csempészárut rejteget, azért zárja be folyton az ajtót maga után. Letzlinche fáradtan beszélt. De ekkor mégis felemelte a hangját. Soha ennél iszonyúbbat, felügyelő úr. Egyébként kinek járt el a szája? Nekem megmondhatja. És becsukta a szemét, ugyanúgy, mint akkor a szálloda teraszán, amikor meghúzta a ravaszt. Senkinek. A kapitány fel alá járt a fedélzeten, biztosan ideges volt, mint mindig, amióta csak kifutottak. Volt valaki a parancsnoki hídon. A kormányos. De sötét volt, semmit sem látott. És egyszer csak előbukkant a hajósinas. Letzlinche egy kézmozdulattal félbeszakította Megrété, és görcsösen megragadta a mennyezetről lógó kapaszkodót. Marie hol van? A szállodában. Nemrég érkezett meg az apja. Hogy hazavigye? Nagyon helyes. Igen, vigye csak haza. A végén még idejön. Egyre lázasabban beszélt, fakó hangon, szakadozottan. Biztos volt egy kis hőemelkedése. A szeme csillogott. Nem tudom, kinek járhatott el a szája. De ha úgyis mindent tud, nincs értelme a hallgatásnak. Hirtelen olyan indulatos lett, hogy Megré azt hitte, félrebeszél. Maga, persze, nem ismerte azt a kölyköt. Sovány volt, mint egy gebe. Az apja elnyűt vászonruháját hordta, úgy állt rajta minden, mint tehénen a gatya. Már az első nap megijedt valamitől, még sírt is. Aztán, hogy is mondjam, mindenféle komissággal állt bosszút. Hiszen még gyerek. Gonosz kis csibész volt, ezzel mindent megmondtam. Két ízben is rajta kaptam, hogy olvasgatja a menyasszonyomnak írt levelemet. És még neki állt feljebb, mit vagy úgy oda a kurvád, vagy nem. Azon az estén, azt hiszem, ideges lehetett a kapitány, nem bírt aludni, azért járkált a tatfedélzeten. Emlékszem, erősen hullámzott a tenger. Időnként a víz átcsapott a korláton, és végig hömpölájgött a fedélzeten. Persze egy kis hullámzás még nem vihar. Én úgy 10 méterre állhattam a kapitánytól. De csak 2 szilusztet láttam. A kölyök felröhögött, nyeglén, szemtelenül. A kapitány ott állt vele szemben, behúzott nyakkal, kezét zsebre vágva. Ha Jean-Marie az én menyasszonyomat egyszerűen lekurvázta, akkor Fallut kapitánnyal se beszélhetett másképpen. A hangja éles volt, szinte rikácsoló. Néhány szó meg is ütötte a fülemet. Úgy is elmondom mindenkinek. Csak később világosodott meg előttem a dolog. Rájöhetett, hogy a kapitány nőt rejteget a kabinjában. Nagyon büszke volt a felfedezésére. Felvágott vele. Szájaskodott. A kapitány le akart keverni neki egy nyaklevest. De a kölyök ügyesen félrerántotta a fejét, és megint kiáltott valamit, lehet, hogy fenyegetőzött, lehet, hogy azt mondta, nem fog lakatot tenni a szájára. A kapitány, ahogy ütésre emelte a kezét, beverte a karját az egyik acélhúzalba. Rettenetesen fájhatott neki. Elöntötte a dűj. Ismeri az oroszlán meg a légy meséjét. Elég az hozzá, hogy a kapitány minden méltóságából kivetkőzött. Neki iramodott, kergetni kezdte a gyereket. Ez még az elején tréfára vette a dolgot, de a kapitányt egyre jobban elfogta a pánik. Hisz a zajra bárki feljöhetett volna a fedélzetre, és akkor minden kiderül. Fallut magánkívül volt a félelemtől. Láttam, hogy kinyújtja a karját, a vállánál fogva akarta elkapni a kölyköt, de aztán, ahogy közelébe ért, nem megragadta, csak nagyot lökött rajta. Ennyi az egész. Vannak ilyen végzetes balesetek. A kölyök feje nekiütődött a csörlődobnak. Tompa recsenés. A koponya. Fallut elsápadt, mindkét kezét az arcához kapta, homlokát kiverte a verejték. Egy hullám épp ebben a pillanatban csapott fel a fedélzetre. A kapitány a csurombíztest fölé hajolt. Engem csak ekkor vett észre. Döbbenten álltam ott, eszembe se jutott, hogy el kéne bújnom. Néhány lépéssel közelebb mentem. Még láttam, ahogy a kölyök teste görcsbe rándul, majd egyszerre megmerevedik. Ezt a végvonaglást soha se fogom elfelejteni. Meghalt. És milyen ostobán? Mi meg csak néztük egymást, értetlenül, képtelenek voltunk felfogni, hogy mi is történt. Rajtunk kívül senki se látta a balesetet. Fallutnek még ahhoz sem volt bátorsága, hogy megnézze, mi van a gyerekkel. Én fogtam meg a pulzusát, aztán megtapogattam a mellkast, a kezet, a félrebillent fejet. Semmi vér. Semmi sebb hely. Csak a bezúzott koponya. Eltelt egy negyed óra, és mi még mindig ott álltunk, tehetetlenül, komoran, fogvacogva, a szél időnként arcunkba csapta a sóstajtékot. A kapitányt mintha kicserélték volna. Valami